Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.
Amen.
Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt megírva találjuk, a Márk írása szerinti evangélium 11. fejezetében, a 12. verstől kezdve a következőképpen. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, Jézus megéhezett, és messziről meglátva egy zöldelő fügefát, odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeérés ideje. Megszólalt, és ezt mondta a fának, senki ne egyen rólad gyümölcsöt soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Azután Jeruzsálembe értek. Bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak és vettek, felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit, és nem engedte, hogy bármit is átvigyenek a templomon. Azután így tanította őket. Nincs-e megírva, az én házam imádság háza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek. Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert az egész sokaság álmélkodott a tanításán. És amikor beesteledett, Jézus és a tanítványai kimentek a városból. Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá, Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt nekik, higgyetek Istenben. Bizony mondom nektek, hogy aki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ezért mondom nektek, higgyetek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok és megadatik nektek. És amikor imádkoztok, bocsássatok meg annak, aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. Ha pedig ti nem bocsátotok meg, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a vétkeiteket. Ismét bementek Jeruzsálembe, és amikor Jézus a templomban volt, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus pedig így válaszolt nekik. Kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és akkor megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak egymás között, ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki úgy gondolta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak, nem tudjuk. Jézus pedig ezt mondta nekik, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Dicsőség legyen az Úr Jézus Krisztusnak, akinek kegyelme nélkül semmit sem cselekedhetünk. Amen. Keresztény testvéreim, Jézus mindig nagyon szemléletesen tanított. példázataiban a mindennapi életből vett képekkel szemléltette mondani valóját. A magvető, a szőlőmunkások, a hamis sáfár, a tékozló fiú, hogy csak néhányat említsek a példázatok közül, szemléltető képek, közérthető szemléltető képek voltak, amelyek segítségével Jézus Isten országának a titkairól tanított. A ma felolvasott ige, a templom megtisztítása nem példázat, hanem történet. Mégis nagyon hasonlít a példázatokhoz. Jézus rendkívüli megbotránkoztató tettre szánta el magát. Korbáccsal űzi ki a templomból a kalmárokat, pénzváltókat, árusokat áldozásra kínált, azokat az árusokat, akik áldozásra kínálják az állataikat. Ilyen arcát mutatja itt Jézus, olyan arcát, amit mi nem igazán ismerünk. Mert nem jellemző Jézusra a harag és az erőszak. Sőt, Jézusra az a jellemző, hogy elítéli a haragot és az erőszakot. Ő mindig alázatra, türelemre, megbocsátásra, másokért fáradozó szolgálatra, szeretetre buzdította az övéit, és jó példával elöljárt. Az emberfia nem azért jött, mondta, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Hát ilyennek ismerjük Jézust. Ő valóban a békesség fejedelme volt. A templom megtisztítása egy kirívó, szokatlan megnyilvánulás, ami valahogy nem illik bele Jézus életrajzába. Ezzel a szokatlan tettével Jézus szemléltetni kívánta üzenetét. Nem erőfitoktatásból cselekszik így, nem is önmagáért, és végképp nem azért, hogy agresszióra, harcos szembeszállásra tanítsa a tanítványait. Jézus ez alkalommal is Isten országának titkairól szeretne elmondani valamit, a megváltás titkát próbálja tanítványaival megértetni, ami rendkívüli és radikális és sokszor fájdalommal járó változást hoz az ember életében, üdvösségére nézve. Ezt szemlélteti Jézus szokatlan, megbotránkoztató tettével. Előre mutat a nagypénteki keresztre és a húsvéti feltámadásra. A megváltás, ami a Golgotai kereszten megy majd végbe, bizony fájdalommal járó, szokatlan, megbotránkoztató esemény lesz, amelyben látszólag az erőszak és a gyűlölet fog diadalmaskodni, ugyanakkor radikális következményei lesznek. Amikor Jézus megtisztította a templomot, a tanítványok még semmit sem sejtettek a nagypénteki eseményekből. Mi már jól ismerjük ezt a történetet. Mennyi harag, gyűlölet feszült az emberekben ott, és robbant, és korbács ütésként csattant Jézus hátán. Figyeljétek meg, ebben a különös történetben minden az áldozatra utal. A templom volt az áldozás helye, ahol az áldozatot bemutatták. Az emberek áldozni mentek jeruzsálemi templomukba. Az árusok és pénzváltók az áldozás érdekében voltak ott, hogy a messziről jövő testvéreknek áldozati állatokat kínáljanak megvásárlásra. Jézus korbácsütései azokat sújtotta, akik az áldozás célját szolgálták, az árusokat, az áldozati állatokat, s végül a templomot. Mert le fogják rombolni a templomot, figyelmeztet Jézus, a templommal együtt pedig az áldozatot bemutatni hivatott papság is véget ér. Mindez, ami a jeruzsálemi gyönyörű templom célját, értelmét jelentette, nagypénteken érvényét veszíti, figyelmeztet Jézus. Búcsút kell vennünk tőle, ki kell űznünk az életünkből még akkor is, ha ez fájdalommal jár. Miért? Mert az ószövetségi áldozatok előre mutattak Jézus áldozatára. Nagy pénteken viszont beteljesedik az, amit hirdettek, amire előre mutattak. Jézus Krisztus az Isten báránya, ő az igazi áldozat. Az ő áldozata pedig egyszer s mindenkorra elégséges. Az ő áldozatáért minden embernek reménysége lehet a bűnbocsánatra és az örök életre. Ezt az áldozatot nem kell ismételgetni, semmivel sem lehet kiegészíteni, mert Jézus áldozata tökéletes és elégséges arra, hogy minden ember bűnbocsánatot nyerjen Istentől. Jézus értünk hozott áldozatával egy egészen új korszak kezdődik az emberiség történelmében, üdvösségére nézve. A régi templom helyett új, más templomra, új, más istentiszteletre lesz szükségünk. Új, más életre hív minket Jézus. Az ószövetségi templom azt hirdette, áldozatra van szükség ahhoz, hogy bűnbocsánatot nyerjünk és éljünk. Az ószövetség profétái pedig azt hirdették, Isten megígérte, hogy elküldi a megváltót, aki megnyitja számunkra a menny kapuit. Az új szövetség apostolai arról tanúskodnak, Jézus életét áldozta azért, hogy mi bűnbocsánatot nyerjünk és éljünk. És amikor ő a keresztfán meghalt, Isten akkor meghasadta kárpit a templomban, és ez a kárpit a bűnös ember zárta el Isten közelségétől, szentségétől. Nem volt szabad belépni a szentek szentjébe, ahol Isten trónolt és lakott. Nagypénteken megnyílt előttünk a legszentebb szentély, Isten országa. Nincs már akadálya annak, hogy Isten színe elé járulhassunk. Jézus életét áldozta ezért. Más, több áldozatra nem lesz többé szükség. Csak arra lesz szükségünk, hogy éljünk a lehetőséggel. Jézus az új templomot saját testének nevezi, János evangéliuma szerint. A feltámadt úr dicsőséges teste az egyház. Krisztus áldozatának hasznát azok fogják élvezni, akik beépülnek Jézus templomába, az egyházba. Élő kövekből épül ez a templom. Kőtemplomaink csak eszközök. Segítenek beépülni az élő templomba, a gyülekezetbe. Krisztus értünk hozott áldozatára utal, emlékeztet minket az úrvacsora is. De milyen különös, nem csak emlékeztet, aki él vele, aki hittel fogadja, mint örök élet kenyerét, az már most élvezi Krisztus áldozatának hasznát, mert átéli a bűnbocsánat örömét, megérzi Isten közelségét, szeretetét, és abban a reménységben él, hogy aki Krisztussal él és hal meg, az vele együtt fel fog támadni örök életre. Eredetileg úgy gondoltam, úgy terveztem, hogy csak a templom megtisztításáról szóló rövid igeszakaszt olvasom fel, és csak annak előremutató jel szerepéről fogok beszélni. Nagyon tanúságos viszont az a környezet, amelybe az evangélista beágyazta ezt a különös történetet. Néhány szót ezekről is szólok. A terméketlen fügefa, mint kerettörténet, csak Márk evangélistánál jelenik meg. A terméketlen romlott fügefa a prófétai irodalomban is a helyzet komolyságára figyelmeztet. Mikeás például így fogalmaz: jaj nekem, mert úgy jártam, mint mikor valaki gyümölcsöt akar szedni, szőlőt akar szüretelni, de nincs ehető fürt, sem korai füge, amire vágyódott. Kivesztek az országból a hívek, nincs becsületes ember. Itt a próféta arról panaszkodott, hogy hiába keresett olyan embereket, akik Istent komolyan vették volna és hűek lettek volna hozzá. Ez olyan kevéssé sikerült neki, mintha olyankor keresnének gyümölcsöt, amikor a szüret már rég elmúlt. Ennek az ítélet napja, amit a próféták hirdettek, véget fog vetni. Ezt a prófétai ígéretet jeleníti meg Jézus, amikor megátkozza a terméketlen fügefát. A templom megtisztítása után ismét elmennek a fügefa mellett, és a tanítványok elcsodálkoznak azon, hogy az már ki is száradt. Akkor Jézus az imádság és a hit hatalmáról kezdett beszélni. Higgyetek Istenben, intette őket. Akkor mindenre képesek lesztek. Akkor minden akadályt el tudtok hárítani, ami Isten országát elzárná előletek. Hogy miért pont itt van a helye a hit és az imádságról tanítani? Hát azért, testvéreim, mert a régi templomot egy új fogja követni, amely az imádság háza lesz minden nép számára. Ebben az összefüggésben, hogy minden nép számára imádság háza lesz a Jézus által felépített templom, csak Márk evangélistánál találunk utalást. Amit Jézus ott akkor tett és bejelentett, azt minden nép számára teszi és készíti elő. Nem csak a választott nép fiai számára. Nem csak ők kapnak meghívást az új templomba, ami János evangélista szavai szerint Krisztus teste az egyház. Az ószövetségi templom külső udvarába mindenki beléphetett, a pogányok is. Itt volt kijelölt helyük a pénzváltóknak és a kalmároknak. A belső udvarra, a kultikus helyekre csak a választott népfiai léphettek be. A szentélybe, a szentek szentjébe, a legbensőbb részbe csak a választott nép papjai járulhattak, szigorú rend, szabályozás szerint. Amikor Jézus meghalt, említettem, meghasadt a kárpit, ami elválasztotta a templom legbensőbb részét, ahova csak a papok mehettek be. Tehát megnyílt az út mindenki előtt, hogy Isten színe elé járulhasson. Megnyílt az út mindenki számára Isten országa felé. Ezért beszélünk egyetemes papságról. Nem csak az ószövetségi papok, hanem minden nép, minden fiai számára, lehetőség nyílt Isten országába jutni. Lehetőség nyílt, de ez nem történik automatikusan. Nem üdvözül mindenki azért, mert Jézus életét áldozta az emberért. Ezért, amikor a főpapok és írástudók felelősségre vonják Jézust, milyen hatalommal cselekszed ezeket, ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Jézus visszakérdez. Én is kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a keresztelő János keressége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Jézusnak ez a ravasz kérdése rávilágít arra, hogy ezek a főpapok és írástudók nem vették komolyan az Istentől küldött prófétát és a próféta által a megtérésre hívó szót, így nincs reménységük arra, hogy megértsék Jézus tanítását az Isten országa titkairól. Rájuk a pusztulás és az ítélet vár. Jézus hatalma felülről van, az Atyába vetett töretlen hit annak az ereje. Ezt kellett volna megértsék az előjárók Jézus tetteiből és cselekedeteiből. Imádkozzunk! Úristen, áldunk téged Jézus Krisztusért, a világ világosságáért, aki engedelmességével betöltötte törvényedet, kijelentette akaratodat, és megdicsőítette nevedet. Ne engedd, hogy kivonjuk magunkat akaratod érvénye alól. Láttasd meg velünk, hogy jó a te akaratod, és javunkra van, ha megtartjuk törvényedet. Juttasd eszünkbe megváltónk haláláig menő engedelmességét, és szeretetével hajlítsd a mi szívünket is Isten és ember szeretetre. Engedd felismernünk és cselekednünk akaratodat a helyünkön, ahová szolgálatra rendeltél. Éreztesd atyai akaratod jóságát minden emberrel, és áld meg egyházunkat. Mindenható Istenünk, aki egyházat gyűjtöttél magadnak a világ világossága Jézus Krisztus által, könyörgünk hozzád evangélikus egyházunkért. Add, hogy gyülekezeteinkben tisztán hangozzék az ige, és ezáltal növekedjék a hit. Áld meg egyházunk vezetőit a te mindeneket megvilágosító igéddel, hogy akaratod szerint töltsék be felelős szolgálatukat. Építsd általuk tovább az egyházak testvéri kapcsolatát, használd fel munkájukat a népek közötti megbékélés szolgálatában. Könyörgünk népünkért, vezetőinkért. Nyugodjék meg áldásod munkánkon. Őrizd meg az egész emberiséget a háborútól, a nyomorúságtól, a pusztulástól. Engedd, hogy békében éljenek a népek egymás mellett, és megértéssel támogassák egymást. Erősítsd a gyengéket, betegeket, vigasztald a gyászolókat, bátorítsd a csüggedőket, és tanítsd meg irántad való hálaadásra az örvendezőket. Légy az egész világ világossága, és állíts minket is a világosság szolgálatába az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.